Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Téged áld a lelkünk, Urunk, köszönjük a jóságodat, a kegyelmedet, köszönjük a személyedet, az, aki vagy, és amit jelentesz a számunkra. Köszönjük a szabadításaidat, és köszönjük még azokat a szenvedéseket is, amiken keresztül vezetsz, tudjuk, hogy ott sem hagysz el minket. Hívunk, várunk, Szentlélek, Úristen, áld meg az Isten tiszteletünket. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan olvasom a 130. és 131. Zsoltárból. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat. Füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem, bízzál, Izrael, az Úrban, most és mindörökké. Folytassuk ezt a szép imádságot saját imáinkkal. Szeretnénk mi is úgy elcsendesíteni a lelkünket, ahogyan a Zsoltáros. Szeretnénk, Urunk, megérkezni hozzád. Szeretnénk kihasználni ezt az alkalmat, hogy találkozhatunk veled. Kérjük, hogy szent lelkeddel, igéddel tedd meg ezt a csodát, hogy most benned gyönyörködhessünk, hogy veled találkozhassunk, hogy rád nyíljon a szemünk úgy, ahogyan talán még sohasem, hogy meglássuk, hogy te milyen királyságot készítesz, hogy te hogyan akarsz Úr lenni az életünkben, hogyan akarod megváltani az életünket. Bevalljuk, édesatyánk, hogy annyira sok jó elképzelésünk van a saját életünkre, mások életére, olyan sok jó tanácsot adogatunk másoknak is, és magunknak is, és most azt szeretnénk, hogy lecsendesüljenek ezek a tervek, ötletek bennünk, lecsendesüljenek a gondok is, a fájdalmak, a szenvedések, a terhek is bennünk. Szeretnénk, hogy tedd meg ezt a csodát, hogy a lelkünket elcsendesített, hogy rá tudjon figyelni. Kérünk, édesatyánk, hogy szent lelkeddel támogasd az ige hirdetőjét, Gábort, aki most közöttünk szolgál, szavaddal, és támogasd a gyermekek között szolgálókat is, hogy ők is találkozhassanak veled. Mi is szeretnénk így előkészülni. Szent lelkeddel áldj meg minket, ige hallgatókat, hogy nyitott szívvel tudjuk befogadni, amit mondani akarsz. Jöjj, áldott Szentlélek, Úristen, nyisd meg a szívünket. Amen.
Kedves gyülekezet, Isten igéjét Máté írása szerinti evangéliumból olvasom a 21. fejezetből, a 6. verstől a 17. versig terjedő szakaszt. És mivel ez egy hosszabb szakasz, azt szeretnék kérni, hogy mindenki üljön le, és úgy hallgassuk meg. Nyitott szívvel, figyelemmel. Jézus bevonulása Jeruzsálemben. Ennek a történetét hallgatjuk. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Ki ez? A sokaság ezt mondta. Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik. Megvan írva, az én házamat imádságházának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom. Sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Isten szent lelket egy áldotta az ige hirdetését, az ige hallgatását, befogadását. Ámen. Húsvét vasárnap előtti vasárnap, egyházi hagyomány szerint virágvasárnap, ilyenkor általában mindig az Úr Jézus Krisztus bevonulásáról, Jeruzsálem bevonulásáról beszélünk. Közismert történet, gyönyörű, szép, megrendítő történet. Számomra egy óriási örömhír jelenik meg benne mindig. Tudnék azt, hogy Jézus jön, ő vonul be, és nem nekünk kell megkeresni. A megkereső, ő a nagy megkereső, ő keres meg minket, és ő talál reánk, és ez óriási dolog. Nem az elveszettnek kell megtalálnia a megoldást. Csodálatos, szép örömhír az is, hogy ő jön, közeledik. Egy figyelmeztető hír is, hogy közeledik mindig a lényeg, amit megcéloz, életünk legfontosabb kérdéseiben ad eligazítást, magát az életet hordja, kezében van minden hatalom, kegyelem, ítélet, minden, és találkozunk vele, akár itt, akár ott fönt, de kikerülhetetlen, akár hitetlenül, akár hívőként, de jön közelít, és erre az ő közelítésére nagy szükségünk van, mert hitünk, reménységünk szerint ez a mi életünk, ez a reménységünk, ez a bűneink bocsánata, ez a megújulásunk, minden ebben van. Tehát egy csodálatosan szép bevonulás. Olvastam a közelmúltban erről egy hasznos gondolatot, ami engem nagyon megragadott. Ugye a történelem során sokféle messiás, önmagát messiásnak kikiáltó, tanító, proféta, álproféták, álmessiások megjelentek, és ők is mindig bevonultak legkülönbözőbb káprázatos külsőségek között. És ez a magyarázat, amit olvastam, olyan szépen megvilágítja, hogy miből tudjuk megismerni az igazit. Hát, hogy ott nincs pompa, nincs rongyrázás, teljesen szelíden, szegényen vonul be. Ez döbbenetes. Ez pontosan ellenkezik az emberi ravaszkodással. Az álprófétának, az álmessiásnak, a hamisnak mindig szüksége van valami cirkuszra, hogy lekösse az emberek figyelmét, valami csillogásra, valami odavetett csalira, amit mi bekaphatunk. Jézusnak erre nincsen szüksége, szinte önmaga ellen dolgozik. Mert ilyen szegényen, ilyen alázatosan, ilyen félreértetlen és ilyen megvetetten így bevonulni, ez emberi számítás szerint ez kudarc. És ő pont így vonul be, és ez egy nagyon fontos ismertető jele az igazinak. És ha már itt tartunk, hogyha az ő bevonulása alkalmat ad arra, hogy találkozhassunk vele, felismerjük őt, ugye ez a mai ige hirdetésnek a címe, a fő témája, hogy kicsoda ez a Jézus, kinek látom én Jézust. Tehát ha ő szegényen és alázatosan jön, akkor én csak így tudok vele találkozni. Ha én magamat gazdagnak tartom, és itt most már nem az anyagi gazdagságról van szó, hanem arról a lelki, szellemi gazdagságról, vagy szegénységről, amiről a boldog mondásokban ő maga tanít. Boldogok a lelki szegények, tövék az Isten országa, mennyeknek országa, tehát akik a szívükben, lelkükben, Isten színe előtt koldusz szegények, akik úgy állnak elé, hogy nincsen semmiük, nincs dicsekedni való, nem kell másra mutogatni, nem kell siratni magam, nem kell magamat másnak mutatni, ott vagyok üresen egyedül, és ez a helyzet, ez az ember megszelídíti, szépen leteszi a helyére, és akkor így találkozhatom ő vele, aki szintén alázatos. Alázat illik az alázathoz, és szegénység a szegénységhez. Most arra hívnám a kedves gyülekezetet, hogy tegyünk egy kis szellemi kirándulást, kicsit azon elmélkedjünk, járjuk végig azt, hogy kik voltak itt ennek a bevonulásnak a tanúi, résztvevői, szemtanúi, fültanúi. Különböző emberi csoportokat fedezünk fel, és hát az lenne jó, hogy miközben itt ezen gondolkodunk, és együtt elmélkedünk, megtalálnánk a helyünket valamelyik csoportban. Amikor én elkezdtem készülni, úgy képzeltem, hogy majd arra hegyezem ki a mondani valót, hogy találjuk meg magunkat valamelyik csoportban. De mikor végigvettem ezeket a csoportokat, a résztvevők, a tanúk csoportját, azt tapasztaltam, hogy hát mindegyikben felismertem magam. Egyszerre többféle csoportban, és az ember felismerheti saját magát. Vegyük akkor sorba. Ugye rögtön a történet elején a tanítványok szűk köre, ez az első csoport, amit érdemes megvizsgálni. Ugye őket bízza meg, hogy a zakariási proféciának megfelelően hozza elő a szamarat, sőt két szamár, mert itt olyan szamáról van szó, amit még nem használtak lovaglásra, szamaragolásra. A tanítványok szűk köre többet látott, mint mások. Kapták az utasítást, hogy mit csináljanak, próbáltam beleélni magamat a helyzetükbe, sok mindent láttak, közel voltak, de mit értettek? Értették ezt a szamár históriát? Ugye az előbb a szegénységet, alázatot említettem, tudjuk jó, hogy a szamár az a szegénységnek a jelképe volt. Nem katonai állat volt abban az időben, a római hadsereg nem használt szamarakat. Szamárháton bevonulni, megjelenni, az a hirdetése volt a szegénységnek és a alázatnak. A tanítványok engedelmesen Jézus szavainak engedtek, de értették? Nem értették. És itt milyen jó lenne, ha ilyen értelemben magunkra ismernénk, vagy legalább ez a vágy megfogalmazódna bennünk, hogy olyan sokszor kérhet tőlünk Jézus valamit, amit nem értünk. És lehet, hogy a földi élet során sohasem fogom megérteni. De azért mégis ő az élet szava. Mégis jó, ha tudok neki engedni. Sokszor mi, akik tanítványként éljük az életünket, annak valljuk magunkat, és ez rendjén van, az az álszerénység, az borzasztó, ha most már tanítvány vagyok, de nem merem kimondani valamilyen álszerénységből. Ó, én nem, hát dehogy nem. Az izgalmas benne, hogy tanítványként is milyen döcögös az életem, de attól még tanítvány vagyok. Tanítványként is szégyelhetem magam sokszor, de attól még tanítvány vagyok. Sokféleképpen megbukhat az ember, de attól még tanítvány vagyok. Megtért hívő ember, csinál akármit, de attól ő egyszer megtért, és olyan tanítvány, amilyen. De kegyelemből élő tanítvány, olyan jó ezt hozzátenni. Nem mentegetőzünk, de kegyelemből élünk. Tehát nem értjük, és mégis követjük. És aztán eszembe jut, hogy mennyi nyugtalanság lehetett ezek ma az emberekben. Ugye hát a négy evangélium leírásából tudjuk, több helyen szépen előjön, hogy féltették Jézust, megpróbálták lebeszélni, ne menj te az ünnepre, baj lesz, valamit éreztek előre, persze nem azt, nem a lényeget. Érezték, hogy baj lesz, de nem tudták, hogy ez milyen baj. Féltették Jézust. pedig hát magukat félthették volna. Nem vagyunk mi is ilyenek, közel vagyunk hozzá, bukdácsolunk, annyi mindent nem értünk, néha-néha valamit megragadunk, vannak pillanatok, amikor csodálatos ajándékokat élhetünk meg, de mindazok az ajándékok olyan kicsi dolgok az igazihoz képest. Menjünk tovább. Következő csoport, a tanítványoknak az a szélesebb, nagyobb köre, akik kezdtek körülötte gyülekezni. Lehetett egy rész, ugye, akik már a Jeruzsálembe menő úton, már közedve a városhoz, elé mentek, vagy követték őt, akik pálmaágakkal, ruháikat leterítve az útra ünnepelték. Egyre népesebb csapat, el lehet képzelni, hogy talán a városból is jöttek ki, szintén a tanítványok, szélesebb rétegéhez tartozók, szimpatizánsok, nehéz is volt eldönteni, ki a tanítvány közül, ki a szimpatizáns. De hát ez nem is a mi feladatunk. Milyen sokszor próbálunk milyen határokat megszabni, hogy te tanítvány vagy, te már nem vagy tanítvány. Mert ha tanítvány lennél, ilyen lennél, olyan lennél. Nem az én dolgom. Örülünk mindenkinek. Jó volt hallani azt az ünneplő kórust. Jó látni, amikor megtelik a templom. Csak nehogy azt gondoljuk, hogy ez minden. A tanítványok széles köre egymást támogatták ebben az ünneplésben, de aztán akikről igazán el lehet mondani, hogy semmit nem értettek az egészből, hát ők ünnepelték, de vajon tudták-e, hogy kit ünnepelnek, hogy mit ünnepelnek? Nem akarok okoskodni, mert 2000 év távlatából már könnyű okos megállapításokat tenni, de valószínűleg nem tudták. Nem így ünnepelték volna, vagy sírtak volna, vagy leborultak volna. De annál inkább nem szeretnék felettük ítéletet hozni, vagy okoskodni az ő ügyükben, mert magamról sem állíthatnám, hogy amikor én valamit érteni vélek az evangéliumból, akkor az már a teljesség lenne. El tudom képzelni, hogy majd odafönt nagy meglepetésekben lesz részem, és lehet részünk. Valamiről már olyan biztosan tudtuk, hogy azt tudjuk, értjük, az úgy van, és lehet, hogy az igaz volt, de ott fönt még sok minden kiderülhet. Lehet, hogy nem is kell addig várni. Lehet, hogy még a földi élet során még kapunk további leckéket. Hiszen ez a nagy ünneplő tömeg, tanítványok lelkes serege, ők is még itt a földi életük során kaptak még leckét, és jobban, egyre jobban értették. A befejezést nem tudták. Nagyon sokszor mi is ilyen helyzetben lehetünk, mint amilyen a tanítványok széles köre volt. Aztán egy harmadik csoport, amikor beérnek a városba, Jeruzsálem lakossága. Hát ők aztán tényleg nem tudtak, az derül ki a szövegből, nem tudtak Jézusról semmi lényegeset. Nem is az izgatta őket, ahogy itt a történet elénk hozza, nem az izgatta őket, hogy ez az ember már többeket meggyógyított. Ez az ember úgy beszélt, ahogy még embert nem hallottak soha, hogy van benne valami. Eddig talán el sem jutottak. Megdöbbentette őket az ünnepség. Mi ez a felfordulás? Mi ez a lárma? Kit ünnepeltek ti? Hát nem úgy néz ki, mint egy szabadító, mint egy messiás. Sok jót nem nézhetünk ki belőle. Ki az az ember? Én azt gondolom, hogy ez az emberi szintű kíváncsiság, ez is jó lehet, és Isten megállhatja. Sokszor találkoztam olyan emberekkel, mert én is ilyen voltam valaha. Nem igazán komoly, mély kíváncsiság hajtott, csak az emberi kíváncsiság. De ha nem állunk meg ott, hanem becsületesen fölteszünk kérdéseket, és merünk válaszolni, megállhatja Isten a kíváncsiságunkat. Itt ez a sok tudatlan ember kérdezik, hogy ki ez, kit ünnepeltek. Nem baj, ha tudatlanok vagyunk, nem baj, ha a kérdés ügyetlen, de ha figyelünk, a választ megkapjuk. Én remélem, hogy sokan, akik itt ülünk, itt vagyunk együtt, sokan átélhetünk már ilyen válaszokat az életünkben. Amikor igazán kíváncsi voltam a válaszra, megkapom. Gyönyörű evangéliumi részletekben láthatjuk, hogy akármilyen fondorlatos módon tettek fel kérdéseket az Úr Jézusnak, mindig válaszolt. És aki akarta, meghallhatta. Nem zárta be a válasz lehetőségét előttük. Lehet persze ennek a kíváncsiságnak egy másfajta kimenetele folytatása, hiszen ugyanez a tömeg néhány nap múlva majd üvölti, hogy feszítsd meg. Itt sem tudjuk pontosan a határokat. Biztos sokan voltak közöttük a kíváncsiskodók közül, a nép közül, a jeruzsálemi járókelők közül, de sajnos lehettek talán a kibővített tanítványi körből, mert ilyen az ember, ilyen az emberek világa, hogy ezek a határok elmosódnak, és észrevétlenül átcsúszhatunk ide-oda. Ez is egy jó figyelmeztetés mindnyájunk számára. Az Isten kegyelméből élünk, és hogyha nem buktam, és hogyha valami sikerült, ha sikerült szeretnem, sikerült megbocsátanom, sikerült imádkoznom, sikerült egy igét megértenem, az mind-mind ajándék. Nem azért, mert itt ismerem a határokat, hogy tudok rá vigyázni, mert jó vallásos teljesítményt értem el. Isten kegyelme minden. A sikerünk, az örömünk, pusztán az a tény is, hogy nem kerültünk nagyon kísértésbe, mint amit el tudtunk volna szenvedni. Folytatódik tovább a történet, Jézus útja a templomba vezet. Ez is olyan szép üzenet, hiszen ő igazán tudta magáról, hogy ő kicsoda, a megváltó, az Isten báránya, az összekötő, az egyetlen összekötő és közvetítő Isten és az ember között, a szükséges híd, a nagy szakadék hittanórákon valamikor mindig lerajzoltuk, nem tudom, mai hittanórákon szoktátok lerajzolni, van egy nagy szakadék, a bűn szakadék, és azon egyik felén az Isten, másik felén az ember, a szakadék fölött egyetlen híd van, a Krisztus keresztje. Kicsit naív, de sokat mondó kép. A templomba kellett mennie. Attól függetlenül, hogy hogyan fogadják. Gondoljátok, hogy milyen óriási felelősség, és milyen nagy csoda. Nem ugyanaz a templom, ez a Káposztásmegyeri, mint a 2000 évvel ezelőtti Jeruzsálem. Nem szeretnék olcsó párhuzamot vonni, de azért egy kicsit ez is templom. Milyen nagy felelősségünk és lehetőségünk, hogy ide jövünk, itt eltöltünk egy órát, és ide is be akar jönni Jézus, egész biztos. Külön-külön az életünkbe, a szívünkbe. Mi hogyan fogadjuk? Most, ahogy ezt kimondom, egy kicsit szégyellem is magam, mert ez is olyan nagyon lapos, olcsó párhuzabbnak tűnik, de nem szeretném azzá tenni. Olyan jót tenne nekünk, ha minden egyes vasárnapi Isten tiszteletünkön ezzel a lelki éberséggel tudnánk idejönni, hogy hát itt mindig egyel többen vagyunk, hogy készülök rám, milyen lélekkel jövök, hogy hallgatom, készen vagyok a megújulásra, a változásra. Szeretném, hogy ha megváltozva mennék el Isten tisztelet után, hiszen ez lenne az értelme. Soha sem menjek el úgy, ahogy idejöttem. Milyen csoportok, milyen fogadtatásokban van része Jézusnak a templomban? Olvasunk a betegekről. Vakok, mozgássérültek. Meggyógyítja őket. Az elesettek, gyengék, tehetetlenek. Nem tudjuk, hogy ők ezt hogyan élték át. Nem tudjuk, hogy felismerték-e. De valamit biztosan tudtak, hogy ő gyógyította meg őket. Egy vakember, ha látni kezd, ugye ez egy átvitt értelemben is érdemes végig gondolnunk, szellemi értelemben is vakságból gyógyulhatunk. Ha bármilyen gyógyulásszabadítást átéltünk, akkor az lenne a minimum, hogy tudjam, kitől kaptam. Legalább gondolkodjam el azon, hogy miért történt ez az életemben. Nem tudom, hogy elmeséltem-e már itt, ebben a templomban, itt a gyülekezet körében azt a dömösi példát. Ha elmeséltem, bocsánatot kérek, ha nem, akkor így is úgy is elmondom. Két 40 év körüli fiatal emberről van szó, akkor még talán annyi idősek sem voltak. Nagyon-nagyon hasonló eseményben volt mind a kettőnek része. Mind a kettővel az történt, hogy erősen ittas állapotban gépkocsi volán mögé ültek, mind a kettő elaludt, természetesen nem egy helyen, ország két különböző pontjáról van szó, szóval mind a ketten elaludtak, és mind a ketten arra ébredtek föl a csattanásra. Mind a kettő megúszta, nem csak ők, hanem azok is, akik még a karambol egyéb részevői voltak. Ebben egyforma a két ember életútja, és a gondolkodásban lesz majd most a különbség, most szeretnék oda kiukadni, hogy mi volt az óriási különbség köztük. Az egyik csattanás után, miután magához tért, akkor döbbent rá arra, hogy valami nagyon nagy baj van az életében, és akkor döbbent rá arra, hogy valami óriási dolog történt vele. Ez még csak egy döbbenet volt. Nem ismert ő még a megváltóját, akkor még nem olvasott Bibliát, meg még nem tért meg, csak a nagy döbbenet, hogy valami nagyon nagy baj volt, bajban vagyok, és valami kimondhatatlanul nagy történt velem, egy szabadulás, egy világi hitetlen ember életében is vannak szabadulás emlékek. Ezt a döbbenetet ő átélte. Valóságosan úgy átélte, hogy ahogy fizikailag is egy kegyetlen nagy karambol részese volt, lelki értelemben is rájött, az egész élete tulajdonképpen egy karambol, és most megszabadult. Ezután következett majd sok egyéb lépés, ezután kért segítséget ahhoz, hogy a szenvedélyétől megszabaduljon, ezután fordult Istenhez, ezután jött a hitre jutása, és elindult egy új úton. A másik fiatalember, mindig magam elé képzem, nem tudom elfelejteni évek óta, azt a vidám tekintetét már sok hónap az esemény után, egy körben, a Dömösi kertnek a dohányzó pavilonjában, mintha egy klubban, ugye a klubban majd elmesélem, vidáman, szinte röhögve mesélte, hú, milyen nagy poén volt, hogy ennyi és ennyi mennyiségű vodka után a fater kocsiját elvittem, hát ne tudjátok meg, hogy nézett ki az a kocsi. És ennyi volt számára, egy poén, egy vicc, egy röhögni való valami, összetört, megszabadult, semmit nem vett észre a dolgból. Számomra ez egy életre szóló példa. Többször, most már megjegyzem, ha elmondtam, bocsássátok, én nem fogom többször itt elmondani. A beteg emberek szabadulnak. Izgalmas kérdés, ott a templomban a sok beteg. Vajon hogy élték át azt, amikor Jézus őket megszabadította? Egy másik kis csoport, a gyermekek látták ezeket az eseteket, és elkezdték dicsérni őt. Lehet, hogy volt benne egy kis majmolás, felnőttek szavát majmolták, utánozták, de azt nem vonhatjuk kétségbe, hogy tiszta szívükből mondták, amit mondtak. Valószínűleg nem értettek semmit az egészből, de amit láttak azon a szinten, azt átélték. És tiszta szívvel, gyermeki bizalommal mondták, dicsérték az Urat. Milyen jó lenne ebbe a csoportba is beleképzelni magunkat, hogy adódhatnak az életben olyan pillanatok, amikor ilyen gyermeki bizalommal tudom dicsérni az Urat. Nem a gyermek tudatlansága itt a példa, mert a lelkünkben felnőttnek kell lennünk. De a bizalmam, az a lelki szegénység, amiről már szóltam az ige hirdetés elején, az gyönyörű szép példa. És akár leszólnak, akár kinevetnek, akár letiltanak, betiltanak, de nagy ajándék, amikor ilyen pillanataink lehetnek, hogy nem nézünk sem jobbra, sem balra, nem számítgatunk. Amikor ideje van, akkor dicsérjük az Urat. Amikor ideje van, sírunk, amikor ideje van, nevetünk. Van még két templomi csoport, az egyik a pénzváltók csoportja, szűkszavon olvasunk róluk, mert róluk csak áttételesen olvasunk, az asztalaik borulnak, de el tudom képzelni az ő lelki világukat. Ja, a pénzváltás az jeruzsálemi hatalmas templom építménynek az első nyitott része volt, a pogányok udvarán zajlottak ezek a tevékenységek. Megvolt ennek az ideológiája, tehát az istentisztelet rendjéhez szükséges volt, hogy megfelelő pénzeket váltsanak, olyan pénzt, ami szent pénz, ami nincs rajta a császár arcképe. Itt lehetett vásárolni szegény családoknak olcsón galambot, gerlicét, amit be kellett mutatni mózesi törvények szerint áldozatnak. Tehát tulajdonképpen ez egy szent kereskedelem volt, de mégis kereskedelem volt, és nem azért épült a templom, és nem azért volt pogányok udvara. Pogányok udvara azért létesült, hogy a pogányok, a kívülállók is egy kicsit hallgatózhassanak, egy kicsit nézelődhessenek, egy kicsit elgondolkodhassanak. Azt mondhatnám, hogy ez egy ószövetségi, ókori missziói terület. És amikor a misszió területén végzem a kereskedelmet, a kufárkodást, az nagyon nagy bűn az Istennel szemben. De óvatosan ostorozom őket, nehogy a mi életünkben is időnként a misszió területét megzavarja, bezavarja, beszennyezze valami más kereskedelem, pénzzel vagy egyébbel, emberi érzelmekkel. Nagy tisztelettel, ámulattal kell a misszió területét üresen hagynunk, mert ma is sokan vannak, akik szeretnének látni, egy kicsit leselkedni, egy kicsit hallgatózni az Isten világából. Ne ítélkezzünk felettük, ne gyötörjük őket, ne tegyünk rájuk vallásos terheket, ne törvényeskedjünk. Olyan gyönyörű szépen szólnak erről az apostoli levelek. És az utolsó, a negyedik csoport a templomban, hát az okosok, a hivatalosok, a főpapok, írástudók, akik mindent tudnak. Mindent tudnak, minden felett ítélkeznek. Döbbenetes az ő hozzáállásuk. Ki vagy te? Mi jogon teszed ezt? Sokszor ostoroztuk már, és talán egész egyházi éven át mindig ostorozzuk mi az írástudókat, farizeusokat. De nem árt néha ebbe a csoportba is belegondolni magunkat, magamat. Nem fordul elő, nem fordulhat elő időnként, hogy valami miatt mi is ellene fordulunk. Engedetlenségben, az okoskodásban, valami más emberi szempont miatt. Mert valamit nem akarok belátni, XY-nak nem akarok megbocsátani. XY talán nem akarom szeretni, ezért, meg is tudom magyarázni, hogy miért. És akkor inkább ne jöjjön Jézus, akkor el kell távolítani. De mivel ő jönni, akkor ez volt a bevezető gondolat, ő jön. Az egész emberi történelem közeledik ő hozzá, hogy ő közeledik felé, külön minden embernek a személyes történelmében is közeledik. Ha én nem akarok közeledni, akkor ellene dolgozom. Hát akkor ugyanabban a cipőben járok, mint a farizeusok, a főpapok. Óriási lehetőség írástudónak lenni, és óriási felelősség. És Isten adjon nekünk az ő kegyelméből sok örömöt, hogy tudjunk örülni a lehetőségeinknek, mert jó dolog az írást ismerni. Jó lenne úgy ismernem a Bibliát, mint hogy a farizeus ismerte. Jó lenne úgy szeretni a saját népemet, mint hogy a farizeus szerette a saját népét. De azt a lelkületet, azt vegye el tőlünk az Úr, és lehessünk tisztában a felelősségünkkel, és ne legyünk felelőtlenek. Szeretném befejezni ezt a jeruzsálemi szellemi kirándulást, csoportok vizsgálatát. Úgy szeretném összegezni, hogy miközben ugye figyeljük Jézust. Megfogalmazódik újra és újra a kérdés, kinek látom őt. Ez életemnek, talán földi életemnek, de az örök életemnek is a legfontosabb kérdése. De ez egy megfogalmazás. Kinek látom őt, de a lényeg az, hogy ő kicsoda. Ő a stabil pont. Amíg ezt nem tudjuk, amíg keresgélők vagyunk, kételkedő keresgélők, addig ő tűnik a bizonytalannak, és az én véleményem a biztosnak. Én annak látom, szerintem ő olyan, de olyan megnyugtató, amikor nem az én véleményemre épül, amikor ő a stabil pont, és én nekem lehetséges igazodnom hozzá. És ez is az Isten kegyelme. Hát ez a fő kérdés, hogy ki ez? Ugye, a jeruzsálemi nép, a tudatlan, kíváncsi, bosszankodó, ilyen-olyan nép föltette a lényegi kérdést, ki ez, és nekünk lehetőségünk van nap mint nap válaszolni, lehetőségünk van akár ebben a pillanatban is. Említettem azt, hogy a kérdés megválaszolásában nagyon nagy segítségünkre szolgál, ha azt a jézusi alázatot el tudjuk tőle venni, tanulni. Ha egy úton járok vele, akkor kénytelen vagyok tanulni, mert nem lehet vele egy úton járni. Azt az alázatot és bizalmat, gyönyörű szépen hallottuk ezt a felolvasott zsoltárokban, 130. és 131. zsoltárban. Ugye ezek is zarándok énekek, ezeket énekelték valamikor, amikor mentek a nagy ünnepekre fel a templomba, végig a lépcsőkön, a templom lépcsőkön útközben. Ez a bizalom és ez az alázat hangja szólal meg belőle. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hard meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Hát adja meg nekünk az Úr, hogy ne legyen kevély a tekintetünk, és adja meg kegyelmesen, hogy minél többször gyönyörűen megjelenjen az ő alakja az életünkben, az ő nem alakja, az ő élete lehessen a mi életünk. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy elfogadod az imádságunkat, és megszólíthatunk téged. Köszönjük, hogy énekelhettük. Te vagy az életünk, az erőnk, a békénk. Köszönjük, hogy ezt az állapotot közel hoztad hozzánk. Köszönjük, hogy ebben az ajándékban részesítettél bennünket. Bocsáss meg, hogy könnyebb ezt elénekelni, mint megélni. Sokszor rossz társaság vagyunk. Sokszor nem benned találjuk meg a békességünket, örömünket. Kérünk, újítsd meg az életünket. Hadd lehessen ez minél inkább így. Minden egyes napunk itt a földi életben. Hadd lehessen a te látogatásodnak a napja. Könyörülj rajtunk, hogy ne lehessünk, ne legyünk kufárok, ne legyünk gonosz írástudók. Vedd el a hamis magabiztosságunkat. Szeretnénk eléd vinni betegeinket, gyászolóinkat, mindenféle gyengeségünket, megingásunkat, kételkedésünket. Áldjuk a te nevedet, mert te így is szeretsz bennünket, és így szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy senki és semmi el nem választhat a te szeretetettől. Kérünk, áld meg a nagyheti alkalmainkat, áld meg az otthoni készülődésünket is az ünnepre. Áld meg az ünnepi istentiszteleteket. Hadd legyen az igazi, valóságos, lelked által megszentelt istentisztelet. Dicsérünk, magasztalunk téged, mert te vagy rá méltó, Úrunk. Ámen. Most együtt hangosan imádkozzuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Annak pedig, aki megőriztiteket a botlástól, és dicsőség elé állíthat fethetetlenségben, újongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva mindörökké. Amen. Isten áldjon minket, viszontlátásra, áldás, békesség.